Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál pedig Péli Nagy Kata szerkesztő, egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket, igazi hétvégi témákat, köztük programokat is. Ismétlő műsorunkat Kalmár András kulturális ajánló műsorával, a kapcsolódjunkkal kezdjük, majd Búza Sándor turisztikai információs magazinjából szemezgetünk, végül pedig olvasni valót ajánl nekünk, akár a hétvégére is, Olá Andrea. Kezdjük tehát kulturális eseményekkel és beszélgetésekkel az első órát Kalmár Andrással.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A kapcsolódás a vezérfonala a budapesti Vigadó május 9-i eseményének, amely 13-szor nyitja meg teljes egészében az intézményt a látogatók előtt. Az egész napos programok közül talán az egyik legizgalmasabb az épülettörténeti séta lesz, amely során a 19. század közepi romantikus stílusú palota minden zegét zugát be lehet majd járni. A nyitott ház programról pedig Nagy Zsombor, az intézmény ügyvezetője mesél Kalmár András.
Ugye ez a nyitott ház tulajdonképpen azt jelenti, hogy regisztrációval, tehát extra jegyvásárlása nélkül bejárható az egész épület, és hát elképesztő mennyiségű program várja az érdeklődőket. Én emlékszem az első nyitott házra, hát akkor is bőven volt program, de nem ennyi, ezek valahogy így hatványozódnak, vagy meg tízszereződnek, nem tudom, az évek során, miközben az épület valahogy nem nő, tehát nem lesznek elasztikusak a falak, úgyhogy nem is tudom, hogy fértek el. Szerintem kísérletet tegyünk arra, hogy itt felolvassuk a programokat, mert tényleg rengeteg van kicsiknek, nagyoknak. Egy-két dolgot talán emeljünk ki, az én kedvencem az mindig az épülettörténeti séta. Tehát az tényleg fantasztikus, amikor egy profi vezetővel be lehet járni ezeket a legendás tereket, ahol Liszt Ferenc adott koncertet, és hát fantasztikus kiállítások voltak, és egyáltalán tehát a haza nagyjai ott mind megfordultak. De lesz népzene, néptánc, ugye a Bartók néptánc együttes az évtizedek óta már vendégetek mindig, Eckhardt Gábor fog zenetörténeti előadást tartani Kodáról. Szóval lesz itt mindenféle, nem tudom, neked lehet-e, vagy van-e személyes kedvenced?
Szívesen mondok egy-egy gondolatot néhányról, mert valójában ugye a kedvenc gondolatába az kapcsolódik bele, hogy az ember talál egy olyan szereplőt, alkalmat, helyzetet, amiben nagyon szívesen belehelyezkedik, és ennek az idei nyitott háznak azért nem egy kedvencem van benne, vagy azért nem egy fókuszú a történet, mert maga a kapcsolódás a témája. Uh-huh. Ez egy régi tapasztalatom, hogyha akár idős embereket megkérdeznek, hogy mi volt igazán értékes, mi az, amire szívesen visszatekint, akkor a család tagjaival való kapcsolatra, a barátaival való kapcsolatra, és fordítva, hogyha valamit sajnálnak az emberek, akkor sokszor azt sajnálják, hogy hát nem töltöttem elég időt a családommal, nem töltöttem elég időt a barátaimmal. Szóval úgy tűnik, hogy az életünknek az egyik legizgalmasabb, vagy lehet, hogy a legizgalmasabb része az, ahogyan kapcsolódunk másokhoz, és a valóságunkat úgy tudjuk talán legteljesebben megélni. És pont arra törekedtünk, hogy olyan programok jelenjenek meg ebben a napban, ebben a minifesztiválban, amelyek ezt a kapcsolódást tudják megjeleníteni. Uh-huh. Hát az épülettörténeti séta az ebből a szempontból szerintem is egy kulcs, mert egy épület, persze izgalmasak a falak, a díszítések, a különböző koroknak a különböző hozzátett rétegei, de valójában a legizgalmasabb, hogy ezek gondolatokat hordoznak. Uh-huh. Amikor valaki utazik, amikor megnéz egy épületet, vagy megnéz akár egy szobrot vagy képet, akkor valójában gondolatokért, meg érzésekért utazunk, meg
hát igen,
meg érzéseket keresünk. És amit említettél is, hogy például a Liszt Ferencnek a magyarországi koncertjei, van egy akadémikus asszony, szerző Katalin, aki készített egy számítást, és egy egészen magas szám, talán most fejből mondom, lehet, hogy tévedek, 150 olyan koncert van a Vigadóban, ahol itt volt Liszt. Ennek csak egy része az, ahol ő adta ezt a koncertet, de például számtalan nyilvános főpróbát is tart. tartott.
Aha.
És hát Liszt Ferenc maga korában nem csak a magyar közönség által ismert és elismert művész volt, hanem valójában...
Hát világsztár volt, mondjuk ki.
Sőt, van, aki rockstárnak mondja. Hát és a zongorákat, azokat komolyan kellett javítani egy koncert után. Ami azt jelentette, hogy ki tud lépni azok közül a keretek közül, amelyek korábban adottak voltak, de mégis meg tud szólítani olyan rétegeket, olyan helyzeteket tud teremteni, amik ismerősek. És talán ez ennek a nyitott háznak még az egyik izgalmas része, hogy a kapcsolódásban az is benne van, hogy az a korábbi tartalom az is nagyon fontos. Tehát egy történeti rétege egy épületnek, hogy visszakanyarodjak az épület történeti sétához, az is nagyon izgalmas. Tehát hogy jött létre ez 150 évvel ezelőtt ez a tér, és miért ilyennek jött létre, és akkor ezzel avval a történeti helyzettel is tudok kapcsolódni. Amit te is említettél, a Eckhardt Gábornak a Kodályról szóló zenés előadása, az azért izgalmas különösen is, mert hogy ez a gyerekeknek is érdekes. Tehát olyan családi program, amely a zene nyelvén több generációt tud megszólítani, de ugyanúgy Szalóki Ági koncertje is, ami egy családi koncert és családi program. Ha már a koncerteknél vagyunk, akkor Szabó Balázs nevét érdemes még kiemelni, aki egy énekes dalszerző, ő egy szóló koncerttel, egy szálgitárral.
Nem lesz most ott a bandája, ugye? Szabó Balázs, általában így szoktuk ismerni, Szabó Balázs bandája. Igen.
Igen, és ez is izgalmas, amikor valaki egy társaságból fókuszt kap, és ki lép ebből a helyzetből. Szóval, hogy engem nagyon izgat mindig az a kérdés, amikor a látogatók által jól ismert helyzet, most egy kicsit túlozva mondom, egy közhely, az el tud kezdeni megmozdulni, amikor egy szobor, amire fölnézünk, amit nagy tisztelettel nézünk, amikor a szobor megmozdul. Az egy nagyon izgalmas pillanat, és ilyennek, azt hiszem ez az egyik titka a Vigadó sikerének is, hogy egy olyan történeti hely, amit mindenki ismer, hiszen a városképnek, a közlekedésnek egy olyan központi helyen van, hogy mindenki ismer, és amikor ez a passzívan ismert helyzet egyszer csak érdekessé válik, mert megmozdul, mert olyan tartalmakkal kerül kapcsolatba, amiket máshonnan ismerünk, váratlan helyzetek. Valójában a szabadságnak az egyik összetevője a váratlanság, hogy olyan kapcsolatokat fedezünk föl, amikre nem gondoltunk korábban, akkor az mindig egy jó érzéssel tölt el. Esetleg említem még, mert az is egy nagyon izgalmas program, egy artist talk, vagyis egy művészekkel való beszélgetés lesz még, ami szintén nagyon izgalmas. Csurka Eszter lesz az egyik résztvevője, aki akadémikus, de itt lesz Rabóczky Judit, Horváth Lóczi Judit és Szabó Noémi művészettörténész fogja ezt a beszélgetést moderálni. Ezek olyan résztémák és olyan fontos témák, amikre, hogyha fókusz kerül, akkor talán jobban megértünk valamit a saját világunkból. Nagyon izgalmasnak tartom még Rátóti Zoltán akadémikus úr, alelnök úr által rendezett Láncreakció című darabnak a kulisszák mögötti bepillantás lehetőséget adó programot, ahol ez egy olyan produkció, ami itt jön létre a Vigadóban. Először történik meg, hogy a Vigadónak egy saját színházi produkciója lesz, és hát Szilárd Leó életéről szól ez a darab, aha, és a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésével jön létre, tehát itt is egy kapcsolódás, egy együttműködés van a központban. Ezek mind rendkívül fontosak és értékesek.
Zsombor, hogyha megengeded, egy közérdekű információt így aláhúznék, tehát, hogy ingyenesek a programok, regisztrálni viszont kell, meg nagyon hamar betelnek a férőhelyek, és regisztrálni a vigadó.hu oldalon lehet, de lesz este kettő koncert, az egyik a Bágyi Balázs New Jazz Quartet koncertje, Bágyi Balázsról egyébként beszélgettünk már itt a műsorban is, és ő azért többek közt azért is ad koncertet, mert javában zajlik az SNC Artis, ami az MMA ösztöndíjasok sereg szemléje, és ő is MMA ösztöndíjas volt, mint jazz zenész, és egy jazz pedagógiai módszerre kapott ő támogatást, fantasztikus koncert lesz, és ezt követően lesz szintén egy különleges műsor, és erre a két műsor, a két koncerte viszont hát jelképes összegért, de jegyet kell vásárolni, és ez a második koncert, illetve hát inkább előadásnak mondom, hiszen vannak benne táncos elemek is, ez pedig Rákóczi Ferencre emlékezik. Mondanál erről pár szót, mert hogyha jól tudom, ennek az ötletgazdája is te voltál.
Nagyon szívesen, ez a program engem nagyon lelkesít. Rákóczi és Liszt két kézfogásra egymástól ez a programnak, a koncertnek, illetve az előadásnak, produkciónak a címe. Ugyanennek a gondolatnak a jegyében ugye olyan személyiségeket szeretnénk összekapcsolni, vagy olyan tapasztalatokat szeretnénk összekapcsolni, amik lehet, hogy egy-egy része evidens, de mégis összképként talán izgalmas és váratlan. Ugye 350 évvel ezelőtt Borsiban 1676. március 27-én született második Rákóczi Ferenc. Ennek ünnepeljük a 350. évfordulóját, és ez is a közös örökségünkhöz tartozik, és az talán egy ismert és közismert dallam, hogy Liszt Rákóczi indulója az mit jelent a mindennapi kultúrában is, nem csak koncertélményként, hanem hát a Rákóczi induló az egy időben a magyar filmhíradóknak volt a felvezető zenéje.
Igen, bocsánat, el kell mondjam a hallgatóknak, hogy ez bizony a Vakpali, tehát ennek ez a népi neve, hogy a Vakpali mindent lát. Tovább nem folytatom, bár az is már tulajdonképpen népköltés, tehát ez nem egy 20. századi verzió.
Az az izgalmas ebben, hogy a gyimesi csángók is, meg a somogyi furulyások is ismerik a Rákóczi indulót. Sőt, az is nagyon megdöbbentő lehet, és erre is lesz alkalma ide látogatóknak, hogy ezt meghallják. Juhász Zoltán akadémikus azzal foglalkozik, hogy a különböző zenei tartalmak, tehát dallamok között matematikai módszerrel rokonságokat kutat. Uh-huh. És ezt a rokonságkutatást, ezt ugyanolyan sikeresen lehet végezni a zenetudomány területén is, tehát az is egy nagyon megerősítik egyébként ezek a zenetudományi eredményeket, megerősíti a matematikai kutatás, de az derül ki, hogy például ezek a dallamok, ezek jóval mélyebbek, és nem egyszerűen arról van szó, hogy a Rákóczi szabadságharc idején a katonák ezt használták, hanem ezelőtt egészen biztosan használták Magyarország területén is, sőt, tőlünk jóval keletebbre, egészen belső Ázsiában is van ennek a dallamnak rokonsága. Uh-huh. Ugye annak a valószínűsége, hogy egy bonyolult dallam ilyen távol egymástól véletlenszerűen alakuljon ki, annak nagyon kicsi. Tehát arról van szó, hogy a zenei örökségünk az rendkívül izgalmasan összefügg, és egy olyan hálózat, amire érdemes rácsodálkozni, egyszerűen szép. Az, hogy a párizsi koncertelmekben játszott, vagy akár a Berlioz által megfogalmazott Rákóczi induló, az mit jelent Somogyban, mit jelent Gyimesben, mit jelent ma Budapesten, és talán ez egy külön izgalmas rész. Igen. Két kiváló zongoraművész, Bódás Zsuzsa és Tótné Rázó Emőke fogják megszólaltatni a zongora darabokat. Juhász Zoltán, Juhász Réka, Juhász Dénes fogják megszólaltatni az autentikus népi dallamokat, és meghívtuk a Fitos Dezső társulatot, akik egy kortárs tánc társulat, akik egyrészt az autentikus táncokat is fogják mutatni nekünk, másrészt pedig egy olyan improvizációt is készítenek, ami kifejezetten a Liszt-féle zongoradarabra illeszkedik. Tehát azt én abban hiszek, hogy a kultúra az egy olyan tág lehetőség, ahol érdemes kinyújtani a kezünket, érdemes kézfogásokat keresni, mert nagyon sok pozitív választ kapunk. Ki fog derülni, hogy más is keresi ezt a kézfogást, és nagyon izgalmas, amikor ezek meg tudnak valósulni.
Kapcsolódásokról beszéltél, hiszen ez a mottója most az idei nyitott háznak. Milyen kapcsolatokra vagy ívekre kell itt gondolni? Mert hiszen gondolhatunk generációra, kultúrára, azért az urbanisztika is megjelenik itt a kiállításon. Pontosan mi az a tematika, amit ti itt fókuszba helyeztek?
Pontosan az, amiket mondasz. Az esti koncert kapcsán ezt különösen is koncentráltan tudjuk bemutatni, hogy fiatalabbak és idősebb is megjelennek az előadók között is, és a tartalom is vonzó lehet idősebbeknek és fiatalabbaknak is, akik ismerik a Rákóczi indulónak a klasszikus dallamát, és azoknak is, akik a kortárs tánc iránt érdeklődnek. Ugye megjelenik a vidék és a periféria és a központ problematikája, hogy régi világban egy hagyományos faluban megjelenő tartalom hogyan tud megjelenni egy koncertteremben bent a fővárosban. A hagyomány és a magas kultúra hogy tud összekapcsolódni, illetve a régi jól ismert és talán egy kicsit közhelyessé vált tartalom, hogy tud kapcsolódni a kortárs művészettel, és hogy tud megmozdulni ez a tiszteletre méltó szobor.
Zsombor, hát azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szép befejezés. A lényeget mondjuk el, tehát a két készfogásra egymástól koncert, illetve előadás, hiszen tánc is van benne, meg népzene, meg nagyon sok minden, amiről most meséltél, ez 19 órakor kezdődik.
Május 9-e 19 óra.
Igen, de hát érdemes az egész napot eltölteni a Vigadóban, mert ahogy említettük, elképesztő mennyiségű, nagyon-nagyon izgalmas koncert, épülettörténeti séta, előadás, gyerekprogram lesz, stb. Tényleg csak azt tudjuk javasolni, hogy vigadó.hu, menjenek föl és nézzék meg, és regisztráljanak, ez nagyon fontos, mert nagyon könnyen le lehet maradni bármiről, hiszen azért az érdeklődés minden évben rendkívül nagy, ezt el kell, hogy mondjuk. Zsombor, van-e bármi más fontos információ, amit érdemes elmondanunk a hallgatóknak?
Szeretettel látjuk a látogatókat, jöjjenek, akár egy rövidebb, akár hosszabb időre nézzenek be, vegyenek részt, lesznek alkotási lehetőségek, kisebbeknek, nagyobbaknak lesz csendszoba, ahol egy kicsit el lehet csöndesedni, lesznek intellektuális beszélgetések, lesznek az érzelmeket megmozgató zenei előadások. Az árkádok alatt is izgalmas dolgok zajlanak, sőt, az árkádok alatt olyan program is terveződik, olyan programot is tervezünk, amelyet talán meglepetésként fognak látni a látogatók, és még nem is akarnám most elmondani, úgyhogy jöjjenek, itt vagyunk egész nap, és jöjjenek máskor is, jöjjenek, amikor kedvük van. A Vigadó egy olyan központ, a Magyar Művészeti Akadémia székháza, amely hétfőtől vasárnapig, tehát a hét minden napján nyitva van, szeretettel látjuk a látogatókat.
Nagy Zsomborral, a Pesti Vigadó ügyvezetőjével Kalmár András beszélgetett a nyitott programsorozat kapcsán az intézmény május 9-i rendezvényéről. A kultúráról most egy kicsit áttérünk a gazdaságra. A következő időszakban erősödhet a verseny a magyar munkavállalókért. Ez derült ki a GI Group Holding friss munkaerőpiaci elemzéséből. A korábban szerződtetett külföldi munkaerő szerződései lassan kifutnak, és mivel az unión kívüli országokból csak nagyon limitáltan, tehát korlátozottan lehet behozni új embereket, sőt a kormányváltás után akár teljesen is leállhat az ilyen jellegű munkaerőimport, így hát maradnak a magyar munkavállalók. A cégeknek szükségük van az új munkaerőre, így átképzések várhatók, valamint támogatások, hogy a lakóhelyüktől jóval messzebbre is el tudjanak menni dolgozni a munkavállalók. Mindenről pedig Gáspár Gergellyel, a GI Group Holding szakértőjével Nagy Károly beszélgetett.
Az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy felment 4,8%-ra a munkanélküliségi ráta, és hát mivel a harmadik éve gyakorlatilag stagnál a magyar gazdaság, néhány 10%-os mozdulások vannak mindössze, minthogyha szépen csendben óvatosan a cégek elkezdtek volna leépíteni. Ehhez képest úgy látják, ha jól értettem az elemzésükben, hogy azért elindulhat majd a verseny újra a magyar munkaerőért. Kicsit ellentmondás nekem, ha ideig leépítés volt, akkor hogy a munkaerőért a versenyt várják újra?
Alapvetően, ami ezt a csökkenést hátráltatta az elmúlt években, és más válságokkal összevetve egy lassabb folyamat volt, az volt, hogy magának a magyar munkaerőnek, főleg a helyi munkaerőnek a hozzáférhetősége és az értéke, ez nagyon megváltozott. Tehát tanulva az előző időszakoknak az alacsony munkanélküliségű időszakaiból, a cégek megpróbálták a nehezen megszerzett munkaerőt megtartani, ameddig egyébként ezt ki tudták gazdálkodni. Ugye mivel nem nagyon javultak itt a folytatólagos külső tényezők miatt, gondolhatunk itt akár az iráni krízisre is az előrejelzések, ezért akár egy csendes leépítéssel, akár tudatosan meg kellett válnunk a magyar dolgozóktól. Ugye nagyon sokáig azonban ott volt még a harmadik országnak egyrészt a már meglévő kontingensek, illetve ennek a hozzáférhetősége, és itt megint csak két negatív trend jött be. Az egyik az, hogy a korábbi szabályozás szerint nagyon sok olyan küldő nemzet küldhetett még munkaerőt Magyarországra, akinek a most már a szabályozásban nincs meg ez a lehetősége. Gondolhatunk itt akár indonézekre, akár a vietnami dolgozóknak a kikerülésére, tehát igazából egyedül a Fülöp-szigetekiek maradtak. Ahogy ugye elindult ez a foglalkoztatási forma Magyarországon, ugye ez egy 2 vagy 2+1 éves újabban időszakra lehetett megkötni, és igazából ezek az időszakok most kezdenek el tömegével lejárni, ami azt jelenti, hogy mivel őket csak magyar munkaerővel lehet pótolni, ezért azt látjuk, hogy amikor tömegével, és ezek azért itt nagyon sok ezer felszabaduló munkahelyről beszélünk, ismét megjelennek a munkaerőpiacon, akkor ezeknek a betöltési lehetősége, és főleg az új kormányzat kommunikációja alapján azért ez hosszú távon is így lehet, de csak helyi munkaerővel történhet meg. A másik része, és ugye erre, amire itt kitértünk, az, hogy azért nagyon komoly regionális eltérések vannak jelenleg Magyarországon. Az elképzelés az volt, hogy ez nem csak Debrecent érinti már 2026-ra, a Szegeden is egyébként nagyjából ezt várták. Most azt látjuk, hogy egyébként főleg ott az Észak-Kelet, vagy igazából inkább leszűkítve Debrecen régiójára igaz ez. Azok a multinacionális nagyvállalatok, akik végrehajtották ezeket a jelentős kapacitásberuházásokat, vagy pedig a zöldmezős beruházásokat, szépen lassan szériagyártásba kezdenek. Tehát egy BMW által egy háromműszakos működésre, egy CATL folyamatosan helyezi gyártással az új termelősorait, hogy éppen a Mercedes Kecskeméten el fogja indítani az új kapacitásait. Ez nyilván nem csak azt jelenti, hogy ezeknek a cégeknek van egy munkaerőigénye, hanem megjelentek immár azok a logisztikai kiszolgáló cégek, akár minőségügyi szolgáltatók, alvállalkozók, akik folyamatosan egyre nagyobb versenyt képeznek a piacon, és ami mondjuk azt elmondhatjuk, hogy egy egyébként is magasabb munkanélküliséggel sújtott, akár egy Pécs környéki, egy délnyugat-magyarországi, vagy mondjuk egy észak-magyarországi, Nógrád megyei régióban még azért az elbocsátások idejét éljük, gyakorlatilag Debrecenből most már egyre szélesebb toborzási zónákat fegnek le ezek a cégek, és ez várhatóan át fog billenni. Nyilván, hogyha itt a tervezett gazdaságélénkítés az elindul, vagy egyébként ezek a külső tényezők, mint például az iráni válság, vagy akár itt az olajválság, ezek enyhülnek, akkor egyébként az általános gazdasági környezetben ez az egész országra vonatkoztatva is megerősödhet. Most azt látjuk, hogy azért inkább ezek a most termelésre átálló cégek húzzák ezt a felfutást, és emellé jön be még az, hogy nem tudják pótolni a jelen információink szerint hosszabb távon sem külső forrásból a munkaerőt a cégek.
Lesz elegendő magyar munkaerőnök szerint? Tehát említette ezt a toborzási zónák kiterjesztését. Ez a gyakorlatban mit jelent, hogy mondjuk a debreceni BMW gyár nem csak Hajdú-Biharban keres, nem csak Szabolcsban, Békésben, hanem akár jóval messzebbről is hajlandó hozni munkaerőt, és mondjuk ehhez különböző ösztönzőket kínál?
Igen, ez egyértelmű, és azt látjuk egyébként a piaci szereplőknek az érdeklődésén, és itt a most hozzánk bejutó információkéréseken, hogy alapvetően erősödik a magyar dolgozók szállásoltatása, utaztatása iránti igény. Ez azt jelenti, hogy ők is azzal terveznek, hogy egyre inkább szeretnének benyúlni azokba a zónákba, azért most is vannak olyan megyék, olyan járások, ahol akár 10% fölötti, de Észak-Magyarországon akár egy 8-9% is lehet a munkanélküliség. Egyértelműen szeretnék kiaknázni ezt a lehetőséget. Rövid távon egyébként, hogyha csak létszámát nézzük a magyar munkaerő tartaléknak, akkor egyébként rövid távon ezeket a felfutásokat még lehet fedezni. Hosszú távon, hogyha a gazdaságnak a szerkezete ilyen marad, akkor egyébként külső forrás nélkül ezt nem lehet megoldani. Viszont az nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a jelen gazdasági struktúra és a gazdasági prioritások mellett. Ami egy másik terület, és egyébként most mi nem erre tértünk ki kifejezetten, az a minőségi munkaerőigény, mert például azt kifejezetten látszik, hogy egyrészt a digitalizáció, másrészt azért itt a gazdaság, a termelő egységeknek a fejlettsége miatt egyre magasabb például a technikusi pozíciók, lehet beszélni itt elektrotechnikusról, vagy akár az ország logisztikai szerepének az erősödése miatt, akár egy anyagmozgató targoncás iránti igény, amelyet egyes régióban, egyes zónákban jelen sem tudnak lefedni a cégek. Tehát a kettő egyszer jelenik meg. Ha mennyiségében nézzük, akkor papíron egyébként ez egy ideig megoldható, és erősen látszik a törekvése a cégek oldaláról, hogy ezt meg tudják oldani. A minőségi része azonban egy erős támogatást igényel majd. Szintén még egy fontos faktor ebben, hogy a piaci stabilizációnak a volatilitása, a megrendelési állományoknak a folyamatos fluktuációja, az nagyon nehezen teszi lehetővé, hogy egy kvázi beruházásként értelmezhető harmadik országbeli foglalkoztatást kezdjenek, hiszen ott fix szerződéseket kell kötni, legrövidebb idő is, akár éves vagy két éves, és nyilván azok a fix költségek, a belépési költsége ennek a foglalkoztatásnak, gondolhatunk itt arra, hogy itt vízumokat kell, repülőjegyeket kell megfinanszírozni, de arra, hogy egyébként ez a szervezetben akár több idegen nyelven beszélő embert jelenthet, az egyes szállásoltatást, a több nyelven való operációnak a felépítését, tehát ezeknek az amortizációját ki kell termelni egy cégnek, és a mostani megrendelés állománnyal, és főleg itt ugye a magyar gazdaságnak az autóipari függésével és az ezzel kapcsolatos kérdőjelek figyelembevételével sokkal nehezebben tervezhető, mint mondjuk a 20-as évek elején lehetett azt látni.
Említette azt, hogy fizikailag még megoldható, gondolom, hogy az ember számra értette ezt a kifejezést, hogy fizikailag még talán megoldható embereknek akár a szerződtetése mondjuk messzebb régiókból, és gondolom a szállásoltatás meg ezek is még mindig olcsóbbak, mint külföldi munkaerőnél beruházni, de fizikailag alkalmasak ezek az emberek arra az átképzésre, ami egy digitalizált munkahelyen előírást lehet. Persze egyre felhasználóbarátabbak, gondolom a számítógépek, sok minden számítógépes vezérlésű, de fizikailag, egészségügyileg van annyi ember, hogy tudják a cégek még pótolni, akár messzebbről is, szegényebb régiókból a munkavállalókat?
Itt alapvetően az egy nagyon fontos változás, hogy ez egy rendszerű dolog, hogy egyszerűen technológiai fejlődés az annyira felgyorsult, és igazából még az ipar 4.0 véget sem ért, amikor jött a digitalizáció, amit aztán most felváltott az AI, tehát ez a technológiai fejlődés az annyira gyors, amit egyébként a jelenlegi képzési rendszer nagyon nehezen követ le. Maguknak a képzéseknek a tartalma, azoknak a megjelenése a piacon, mi ezek akreditálni tudják, mire a dolgozók ezen átmennek, addig akár egy szintet léphet a technológia. Tehát ebből a szempontból egyébként ez egy abszolút kihívásokkal küzdő szektor. Az egészségi állapot az egy teljesen másik történet. Sajnos azért azt lehet látni, hogy ugye itt a különböző javakhoz való hozzáférésben azért a kétgalléros munkakörökben dolgozó társadalmi rétegeknek az egészségügyi állapota az jóval elmarad, akár az átlagtól, akár mondjuk egy fehér galléros pozícióban dolgozó társadalmi rétegtől. Egyébként ennek kimutatható vesztesége van. Tehát erre több kutatás is van, hogy csupán az egészségügyi okokból kieső munkaidő, legyen az táppénz, vagy legyen az akár egy egészségromlás miatti alacsonyabb teljesítőképesség, ennek GDP potenciálban mérhető hatásai vannak. Maga az átképzés az egyébként, ha egy generációs dolgot is behozunk, akkor azért azt is látjuk, hogy a szakemberek, a magasan képzett kétgalléros szakemberek azért jellemzően a tapasztalatuk miatt az idősebb korosztályokból vannak, akiknek viszont a digitális skilljeik és ezek az erre való nyitottságuk az alacsonyabb. Tehát ez itt mindenképpen egy megoldandó kérdéskör lesz a munkaerőstratégiával foglalkozó szakpolitikának, mert egészen biztos, hogy egy agilisebb, rugalmasabb képzési rendszert kell ahhoz létrehozni, hogy ezeket a szintváltásokat meg lehessen lépni. És akkor még egy törekvést ide behoznék, tehát egyértelmű a szándék, hogy a magasabb hozzáadott érték felé mozdítsuk el a magyar gazdaságot, ami azt jelenti, hogy létszámában is meg fog emelkedni az igény a magasabban képzett, magasabb szintű skillek felé, akár a termelőiparban is, és nyilván ez nem elhanyagolható, hogyha ennek a magasabb hozzáadott érték felé való elmozdulásnak a fundamentumait meg akarjuk teremteni, akkor annak az egyik legfontosabb pillére az a munkaerőállomány és annak a minősége.
Most némi zene után folytatódik a Kapcsolódjunk című műsor, méghozzá a báb művészetről lesz szó, amely már rég kibújt, mit kibújt, kitört a gyermekfűfaj skatujájából. Egy ideje már nem csak felnőtt darabokat készítenek, hanem a kortárs társművészetek is szívesen fúzionálnak a bábszínházi kifejezési formákkal. Ez a hétvégi menetrend, én pedig Péli Nagy Kata vagyok, és várom vissza önöket.